a Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak, egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
El is kezdjük a mai adást, hétfő reggel van, augusztust írunk már, jaj, augusztus 5-e ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án a stúdióban, Mihálovics András.
És Kántor Endre, jó reggelt kívánok én is, 6 óra 31 perc, viszonylag feszesen kezdtünk tehát, és a hallgatók is itt topzódnak az üzenőfalunkon. 0630-as 698-098-0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is. Rég kaptunk éhomra ennyi üzenetet. Megjött a szokásos Ketri Mara vagyok, a brit HR osztályról. Szeretném meghívni önt egy részmunkaidős pozícióra, mivel az önéletrajza nagyon legyűgöző. Napi 10-20 perc munkával 20 ezer és 100 ezer forint között keresett. A fizetést aznap elintézik, és átutáljuk PayPal fiókjába. Ha érdekle, vegyünk fel a kapcsolatot, írja Ketri Mara. Már nem először.
Az elmúlt hetekben. Szegény Catherine-nel vedd már fel a kapcsolatot, mert nagyon izgul.
Millák, az olimpián megvan a harmadik aranyérem. Hát ez ezt nem láttam sztori. Jönni, hogy ezt mér. Közben azóta ezüst is van, kalapácsvetésből.
Az nagyon jó. Halász Bence olimpiai ezüsttel ajándékozta meg magát a születésnapját. Ami, mint tudjuk, arany, hiszen azt a kanadai pacákot, aki egyszer csak előjött valahonnan, gyakorlatilag lehetetlen. Úgyhogy ez olyan, mint amikor a Phelps-szel kellett versenyezni, akkor az így nem számít, nem érvényes.
Tehát először a Phelps, és utána.
És utána jön a mezőny. Halász Bence egyébként nagyon jó volt, kicsit izgult, végignéztem.
Nem nézek olimpiát
továbbra sem.
Én azt nem
értem, hogy a 79...
Kontraindikátor vagyok, tehát ha én elkezdek nézni, akkor ott orbitális nagy izgalmak után alul maradunk.
És szóval ez a kanadai Katzberg, ez rögtön megdobta elsőre azt a brutális 80, nem tudom hányat. Minden esetre a Halász Bencének az ezüstös dobása, ez 79-97-re lett mérve, és ez többnek nézett ki. Fura volt. Úgy látszott, hogy ez a vonal 80-as vonal mögött van. Na mindegy, így is sikerült. Ügyesek
Udvaros
voltak.
Dorottya tegnap augusztus 4-én volt 70 éves, az évszám kerek, a művésznek kiváló, megköszönhetnétek. Isten éltesse Udvaros Dorottya művésznőt 70. születésnapja alkalmában.
Így van.
Akkor haladhatunk
tovább. De majd
tovább.
Ezt elmondjuk. Hát még hadd mondjam már el a Vaskata Blankát, láttad?
Mondom, nem nézek olimpiát, mert kontraindikátor.
Pedig egyébként ő azért is kiemelendő, mert univerzális biciklista. Több számban is indul, és zseniális volt. Centikkel maradt le az éremről egy olyan verseny után, egy brutál nehéz verseny után, olyan fotó volt, ami gyakorlatilag azt mondja, hogy tényleg, hogy centikre. De mindegy, Betlehem Dávid pedig országos csúcsot úszott, és a negyedik lett. Úgyhogy egy komoly nap volt a tegnapi nap.
És a 100 méteres férfi síkfutás.
Figyelj, ne
és
is
a női,
kérdezd.
Ahova nem engedik ne be kérdezd. Az embert állítólag.
A 100 méteres férfi síkfutásban
és a boxoló
nem lehet bekerülni 10 másodperc fölött. Ott mindenki 10 másodperc alatt indult.
Én is.
Brutális volt. Szóval eszméletlen tényleg.
10 másodperc alatt a rajtgépből nem keveredek ki.
Nagyon kemény.
Úgyhogy igen. Na, Gézu életképében az ezüst fóliás sportszelet után vekeng, mert azt írja, nem, a műanyag csomagolású sportszeletnek messze nem olyan az íze, mint az ezüst papírosnak. Ez utóbbiban pont a légmentesség hiánya adja meg a csoki eszenciáját. Vele az a kis oxidáció, ami megtörténik a gyártás és a vásárlás közti időben. Ez a csoki testesítette meg az egyre kevesebb bizonyítékok egyikét, annak cáfolása, hogy régen minden jobb volt, mert ez ma is jó.
Megmondom azt, hogy tényleg igaza van. Tényleg jobb az íze.
Mert hogy van egy sajtóír, hogy a sportszelet kivezetik az alumínium csomagolást.
Az jobb.
Kérlek szépen.
Más. Egész egyszerűen.
Ugyanis és ezt a retro feelinget a múltnak adja.
Az alumínium csomagoláshoz az úgy, azt úgy gyártották, hogy készült egy ilyen nagyobb tepsi, és utána felszeletelték. Tehát a csokoládé massza az nem teljesen körben van, amivel le van öntve ez a bevonó, míg a műanyag csomagolásoknál egy vékonyabb szelet teljesen körben van öntve ezzel a masszával. Igen. Teljesen más a sztori. Igen. Úgyhogy ragaszkodjunk a mi eredeti sportszeletünkhez.
És Walter Atti negyedik helye?
Nem smafu. Óriási, óriási
nem tudsz
volt
úgy
a negyedik.
Beszél, mivel nem egy olimpiai műsor, nem fogunk tudni mindent végigvenni.
Nem
ezért
igazabban,
aztán
ha már
mindig lesz
a...
egy hallgató, aki
a Blankát,
lesz.
Akkor a Walter Attilát is érdemes kiemelni. Tényleg eszméletlen nagyot ment, és szuper eredményez Walter
aztán
Attilától.
Valaki itt vekenk, hogy az ezüst papíros 60% a cukor. Na és? Hát épp ezért fogyasztjuk
a
bizalommal.
Kakasnyalókának meg a 100% a cukor.
Igen.
Meg karcinogén.
Tessék, mindig itt van Luca meccsét, se felejtsük ki, mert egy hős volt a csaj, én végigkönyv. Mondtam, nem lesz vége. Én az olimpiai híreket már adakta tettem. Az Ács még nagyon ott van, ő még muszáj felelni, és most te is rákorcsoljáztál arra a bizonyos vékonyjégre, be is szakadt alattad, mert
nem
hiába
sorolt,
tehát felsorolás szerűen az összes magyar érintettségű
nagyjából láttam az összeset,
küzdelmet.
Úgyhogy tessék, szívesen beszélek róluk
és
majd.
És a férfi kézilabda válogatott a világ legjobb
dráma volt, dráma. Na, volt, hát kérem tessék. Szépen, ott is végigizgultam, annyira nagyon ügyesek voltak, amikor átvették a vezetést, sajnos a végén egy kicsit kiengedtek, és az elég volt a franciáknak, úgyhogy ez van.
Igen, Morgan Freeman kartársak, sok szép eredmény az olimpián, de amit Attila csinált egyedül, mindketten mezőnyversenyben, Blanka Attila, jaj, a löpapát, nem lehetne ezt magyarul, hát azt hiszik, hogy nem bírok olvasni. Jó, felolvasom így, hogy van. Morgan Freeman kartársak, szop, eredmény az olimpián, de te, amit Blann Attila csinált egyedül mindketten mezőnyversenyben, bicikli, rock, szívecskés smiley elképesztő, amúgy kellemesen majd, hogy nem borzongató reggel, nem szapora túlzottan a doboz jelenlét, papa, bicikli lő, Bandinak a bevonó és soki máz, naon nem sportszerű. Tessék! Én ezt felolvasom szöveghűen, aztán mindenki tegye arra a polcra, ahol akarja. Hungária beállt, mint a szöveg mindkét irányban, már 6-15-től.
Ja, elég érdekes.
Mi
a
lesz
forgalom.
Itt napközben? Egy-két éve már volt egy hasonló útelzállás a stadionok és a Fradi aréna között, akkor nem lehetett volna ezt a munkát is megcsinálni. Úgyhogy foglalkozzunk a lényeges dolgokkal. A kakasnyalóka 1%-a meg a pálca.
Nem biztos, hogy egy. De igen, oké. Okay.
Ékezet nélkül írtam aranyérem. Igen, így olvastuk be. Aztán Maci Erik Kastner elért egyet, valaki a fiatalságát feladozza azért, hogy 10 másodperccel legyen 100 méterrel odébb, mint a barátja. Nem, ez nem az én filozófiám. Az én filozófiám az az, ez valószínűleg valamilyen erdélyi mondás lehet, hogy nem a medvénél kell gyorsabb lenni, csak a haverodnál. Nekem ez az élet filozófiám.
Na nézzük akkor a sort. Kit köszöntünk, András?
Hát először is a Krisztinákat. Neked is van Krisztina ismerősöd,
igen,
tudod jól.
Tényleg, igazad van, igazad van.
Úgyhogy nehogy elfelejtsük, Isten éltesse azt a Krisztinát, amit
akit ismerünk.
És jó viszonyban állunk.
És azokat a Krisztinákat, akiket igen, nem ismerünk, azokat
meg van
is.
Olyan Krisztina ismerősöm, aki csak az én ismerősöm, a tiéd nem, úgyhogy azt a Krisztinát
majd
is
bejelölöm.
Tehát most rá keresel az ismerőseimre, és az összes Krisztinát bejelölöd, és meg köszönted neve napja alkalmából. Értem. Jó, jó tervnek tűnik, mindegy, hát csináljad. Tehát, hogy Krisztina neve napja van a ma, de még sokak másoké is, például az Ozsvátoké és az utolérhetetlen Őzike nevet viselőké is, valamint de ha van már olimpia, akkor meg kell említeni a Párizs nevenapot viselőket is, úgyhogy meg a Tinkákat, a Viátorokat és a Zebulonokat.
Figyelj már, tényleg van hófehérke nap.
Nem, ez de sokkal nagyobb.
Oda van írva. És az hogy lehet, adnak... hogy egymás után van a Hargita, Havaska és hófehérke? Nem lehet véletlen.
Igen. És az, hogy lehet Árvennek anyakönyvesztetni valakit Magyarországon? A gyűrűk ura.
Árven?
Hát ott van, nézzed csak meg.
Nem
a Havaska előtt kettővel.
Atyavilág, tényleg.
Ugye, hogy ugye? Ha előbb szüle, vagy később születnek a gyerekeim, ma lehet, hogy lenne még
akkor
több
lenne
Árven,
egy kis Szalvátor.
Meg egy kis Zebulon is.
Szalvátor. Mihálovics Szalvátor, ne arra, hogy ez.
Röhögjél csak nyugodtan.
Kántor Szalvátor is borzasztóan hangzik. Úgy.
No, születésnaposok a híresebbek közül, hogy kihez lehetne hasonlítani azokat, akik most ünneplik a születésnapjukat. Hát olyan csillagzat alatt születtek, mint Guy de Maupassant, francia író, drámaíró, 1850-ben született augusztus 5-én. Hát...
valahogy a kémia köztünk az nem annyira jött össze. Én próbáltam Maupassant olvasni, de nem sikerült, úgyhogy nem nekem írta a regényeit.
Aztán Neil Armstrong, amerikai
űrja. Ne hagyd ki John Houston.
John Houston.
Hát
jó,
ez hát zseniális, kétszeres Oscar-díjas, háromszoros.
Filmeket,
hát a Máltai Sólyom.
Ja.
A Sierra Madre kincse. Afrika királynője. Aki király akart lenni később. Emlékszel arra a filmre? A Sean Connery-vel?
Nem.
De hogy nem, egy jó kis indiai sztori. Egy 75-ös film, az nagyon-nagyon komoly brit-amerikai film.
Most már szimpatikus a csávó, mert én mindig a magánéleténél kezdem, nem a hivatásánál, és ilyen írnak róla, hogy mielőtt filmrendező volt, ökölvívó, riporter, novellaíró, portréfestő Párizsban, lovas katona Mexikóban, és dokumentumfilmes a II. Világháborúban. Emellett imádott a szabadban lenni, sportolni, a vadászatnak is hódolt, mielőtt Írországban ért a sport, és a kalandok mellett nagy hódolója volt az égetett szeszeknek és a nőknek, ötször házasodott. Köszönjük szépen!
Hát ők lényegében innentől... a filmművészet Hemingway-jének is lehet nevezni nyugodtan, és a négy Oscarra jelölték az, aki király akar lenni. A Christopher Plummer a narrátor benne, a Kiplingnek a novellája az alapmű, és Michael Caine, Sean Connery.
A
szóval
Plitzig becsülete,
komoly.
Azt is ő rendezte.
Igen. Nagyon királycsávó volt a John Houston.
Na jó, oké, megvettem John Houston-t egy életre. Neil Armstrongot meg azért, mert a gimnáziumi első osztályos angol könyvben Is he a spaceman? Yes, he is, és ott volt Neil Armstrong képe mellette, amerikai űrhajós.
És egyébként kiváló ember. Trombitás, nem?
Igen.
Oké.
Okay. Jaj, nem szabad egymás poénjai rögni, mert az, hogy
hát
mondjam,
visszatetsző. Hát azt a Nacsa Olivier csinálja, igen, csak, igen. Aki szintén ma született 1979-ben.
Igen. Köszöntsön ám meg téged a Kántor Endre.
Köszöntsön meg téged a Majka.
Majka magyar műsorvezető, rapper, hát ha bekerülünk az Insta sztoriába, ezzel népszerűséget növelünk, hogy Isten éltesse Majka magyar műsorvezetőt, rappert, kollégánkat, ha szabad így már, hogy nekünk
alulról fölfelé. Lesz szerinted olyan, hogy Majka, Dukai Regina és Fluor Tomi együtt énekelnek? Mert mindannyian születésnaposok.
Mizu.
Látod?
Igen, ez az egy, amit feltok.
Összekapaszkodnak, mint három kicsi Lego, aztán lehet, hogy lesz belőle valami jó.
És a Nacsa Olivier konferálja fel őket.
Hát akkor ennyi.
Miközben a háttérben John Houston egyik alkotásából
azt hiszem, hogy azt hiszem, hogy a sorból talán tényleg érdemes Udvaros Dorottyát kiemelni, aki tegnap ünnepelte a 70. születésnapját, egy zseniális színésznőről van szó. Játszott gyakorlatilag előkelő dámától, groteszk paródián keresztül mindent, és hát nagyon-nagyon jól állt neki minden szerep. Ripacsok, 1981, Elveszett illúziók rögtön utána egy évvel, és hát még rengeteg-rengeteg filmet lehetne kiemelni, meg hát nyilván színpadi darabot, amiben kiválóan alakított. Úgyhogy nagyon boldog születésnapot neki is. Minden kedves születésnaposunknak küldünk egy jó kis hétfői ébresztőt.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na nézzük, mit írnak a lapok.
Hát mindenki örömködik a szép olimpiai eredmények miatt, de ez nem a mi asztalunk, a szabad így fogalmaznunk. Úgyhogy,
pedig rosszul ébredt a forint. 3,98 fölött hullámzik az euró ára.
Igen, aztán láttad, hogy a magyar miniszterelnök még? Horvátországban nyaral, aztán Rétvári Bence meg azt mondta, hogy 240 millió eurót kéne ugyan kifizetnünk Magyarországnak, hogy álljon be a sorba és engedje be a migránsokat, mondta ő a Vasárnapi Újság című műsorában, de közölte azt is, hogy Magyarország azt fogja tenni, amit eddig is tett, megvédi a külső határokat, és nem fogadja el az Európai Unió Bíróságának az országot migráció elleni fellépés miatt elmarasztaló ítéletét. Mert hogy az nem jogi ítélet, hanem politikai nyomásgyakorlás. Úgyhogy ez most egy kicsit ilyen politika, de mivel volt benne pénz, ezért én szolgalelkem felolvastam. Aztán itt van a portfólió induló anyaga, Bot Péter Ákos írását ajánlanánk a figyelmetekbe, mert hogy a súlyos hazai demográfiai helyzeten nehéz javítani, mondja ő, rontani viszont annál könnyebb, azt mondja, 8051, 7234, 6040, három egymás követő év eredményadata, az üzleti életben az ilyen adatsor súlyos kérdéseket vet fel, válság tímet igényelni, de nem gazdasági folyamatok számai ezek, hanem a június havi születések száma volt ennyi 2022-ben, 23-ban és az idén. A júniusi 6040 váratlanul súlyos adat, és nem egyetlen rossz hónapról van szó. 2021 első felében csupán 37.898 gyerek jött világra Magyarországon, az 10%-kal kevesebb, mint 2023-ban volt. Úgyhogy fogy a magyar továbbra is, részletek erről a témáról, tehát Bot Péter Ákos pennájából olvashatóak a portfólió.
Mivel sajtószemle, ezért nehezebben tudjuk átadni a képeket, de biztos mindenki emlékszik arra, hát mint egy héttel ezelőtt, vagy 5 nap ezelőtt megjelent elképesztő fotóra, amit Jérôme Bruyé, francia fotós lőtt a szörfösökről, az olimpia egyik legemlékezetesebb fotójáról van szó, a brazil szörfös Gabriel Medina elkapta a nap egyik legnagyobb hullámát, és van egy olyan fotó róla, amikor már ledobta a hullám, vagy így lejött a hullámról, és így mintha állna a levegőben a szörfdeszkája mellett szintén.
Ami... Ja, igen.
Na most
igen.
Ez a Jérôme Bruyénak a munkája, viszont van egy másik fotós, és ő az egyetlen olyan fotós, akinek van vízben tartózkodás és víz alatti engedélye, tehát gyakorlatilag csak ő lehet a versenyszámok alatt bent a vízben, amikor fotóz, és őt úgy hívják, hogy Ben Tuard. Hát, hogyha rákerestek a nevére Ben Tuardnak, olyan fotókat lehet látni a szörfösökről, amiket víz alatt készített ez a fotós, hogy valami egészen elképesztő. Szóval nagyon ajánlom, egy jó pofa élmény. Na, aztán mi van még?
A G7 ma már minden 8. magyar vendéglátós és takarító Ausztriában dolgozik. Ez a mai indító anyag, főleg a rosszul fizetett iparágakban látható ez a folyamat. Egyébként azt is bemutatta már a G7, hogy az Ausztriában dolgozó magyarok körülbelül a harmadával kevesebbet keresnek az osztrák átlagnál, és negyedével kevesebbet a mediánnál. Ennek hátterében azonban nem azt kell keresni, hogy ugyanazért a munkáért jóval kevesebbet kapnának, mint az osztrák vagy más bevándorló társaik, mert csak azért sem lehet érdemi bérkülönbség, mert Ausztriában iparágonként kollektív szerződésekkel szabályozzák a fizetéseket, iskolai végzettség, munkatapasztalat, beosztás alapján tulajdonképpen egy elképesztően részletes bértábla vonatkozik az Ausztriában dolgozókra a versenyszférában is, így egy adott állásban valaki nem keresett kevesebbet az állampolgársága miatt.
Én más nem találtam most így
nem?
Hirtelen.
Hát akkor menjünk rá, akkor ússzunk a tőzsdei folyamatok irányában, szörfözzük el.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Azt kell mondanunk, hogy nem volt jó napja pénteken a Budapest értéktőzsdének. A brókerek szerintem olimpiát néztek mindenhol a világon. 1,8% fölötti mínuszt hozott össze a BUX, 72.218 pontig ment vissza. Csak a Magyar Telekom erősödött 74%-kal 1094 forintig. A másik három blue chip esett méghozzá nem is kicsit. Az OTP 2,9%-ot 18.020 forintra ment vissza. A Richter pedig 2,25%-ot kereken 10.000 forinton zárt, és esett a MOL is 64%-ot 2802 forintot érnek a MOL papírok. Az Opusban volt még érzékelhető forgalom a 4-es mellett, a vezető 4-es mellett, de az is esett 1,5%-ot, úgyhogy felejtsük el ezt a pénteki napot, innen szép feltápászkodni.
Hát bár a pénteki forgalomra nap az gyenge volt, igen, nem Amerikában volt, is.
Igen, nem volt panasz, mert azt mondja, hogy 11-12 milliárd forint körül, vagy 12 milliárd körüli volt az összforgalom.
Amerikában is egy komoly eséssel fejezték be a nagy mutatók a napot, elromlott a hangulat, gyenge makroadatok voltak a feldolgozóiparból, ugye az amerikai recesszióval kapcsolatos félelmek rögtön felélettek, erre ugye egy jóval gyengébb munkaerőpiaci adat jött a vártnál, erre rátett egy lapáttal erre az egészre, és hát ugye azt kezdték el árazni a befektetők, hogy az amerikai jegybank talán túl későn kezdheti el a kamatcsökkentést.
Most már ez is baj.
Bizony, bizony. Aztán ugye a japán tőzsde is beszakadt, és Európában is egész nap esés volt pénteken. Úgyhogy aztán utána végére valamennyire sikerült fölkorrigálni. Volt 3%-os mínuszban is a Nasdaq, de minden esetre 2,5%-os mínuszban zárt. Az S&P 1,8, a Dow 1,5%-ot esett. És azt lehet elmondani, hogy van egy érdekes cikk, azt érdemes még ide említeni félig lapszemle a portfólión, hogy fájdalmas purgálásra készülnek a piacok. Jön a purge, és a Financial Times-ban nyilatkoztak sokan. Ugye az van, hogy ez a mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatottak létszáma csak 114 ezer fővel nőtt, ez nagyon-nagyon elmaradt az elemzői várakozásoktól. A munkanélküliségi ráta 4,1-ről 4,3%-ra nőtt, ami aktiválta a számszabályt, amely szerint az amerikai gazdaság már recesszióban van. Claudia Zám egykori Fed közgazdász által alkotott szabály ez, és azt mondja ki, hogy amennyiben a munkanélküliségi ráta három havi mozgó átlaga 0,5 százalékponttal haladja meg a 12 havi mélypontot, akkor már recesszióban van a gazdaság. Úgyhogy emiatt volt nagy ijedelem, minden esetre céges szinten is láttunk elég komoly sztorikat, így például az Intel Corporation a második legkereskedettebb papír 300 milliós forgalomban 26%-os mínuszban fejezte be a kereskedést.
Az Intelről lehet, hogy kéne majd csinálni egy összeállítást, mert nagy a gondot a cégnél.
Aztán az Nvidia majdnem 2%-os mínusszal, az élen az Amazon 9% körüli mínusszal, a Snap 27%-os mínusszal a negyedik helyen, a Ford Motor Company 6% fölötti mínusszal, a Tesla 4% fölötti mínusszal, tehát gyakorlatilag alig találunk olyan nagy amerikai papírt, ahol valami pozitívról lehet beszámolni. Ha már utazás meg nyár, American Airlines 5%, Southwest 3% mínusz, tehát gyakorlatilag óriási csapkodás.
Most mikor pörög a turisztikai
és erre lehet számítani szerintem a következő napokban is, úgyhogy bekötni a gatya madzagot, mert itt kemény idők jönnek.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Itt van, megjött Schmidt Andi, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Látsz te így, Andi, hogy fölkapcsoljunk valamit?
Hát, hoztam szemüveget.
Mit szólnál hozzá, hogyha vennénk neked karácsonyra egy ilyen, ismerd azt a vállámpát?
Ma most akarom.
Tudod, amit egy nyakadban lehet rakni, és akkor innen világítanak.
Azt hittem fejlámpát.
Olyan, azt is kaphatsz, az van ott.
Az olcsóbb.
De várj, a fejlámpával beleütközök a mikrofonba.
Majd hátrébb állsz. Ne veszünk el a részletekbe.
De akkor nem hallanak a hallgató.
De hall, akkor majd üvöltesz.
Azt tudok.
Vagy látsz,
na,
vagy
hát, tessz, megidézted nekem a kedvenc filmeim egyikét, a Rambörgöndi legendáját, amikor nagybetűkkel írják ki ugye a hírolvasónak, hogy mit kell elolvasni, és ő azt hitte, hogy akkor kiabálni kell. És végig üvöltötte a híreket.
Azt szeretném mondani, és felhívni a figyelmedet, hogy közös kedvencünk, az Zoolander felkerült az egyik népszerű stream felületre, úgyhogy én is már elmentettem, úgyhogy a kék acélt ismét szeretném.
A kék acélt, igen. Igen. Hát, és egy, akkor mi iszunk egy jó mokka narancs frappacsinót, addig Andi elmondja.
Guacamole van.
Igen, addig Andi elmondja a híreket, utána jövünk.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor Megelégedés, Doktor Higgadság, Doktor Vidámság és Doktor Nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulzusa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még Doktor Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatóink! 7-es óra 8 perckor jelentkezünk a Millás reggeli folytatásával, ami közben már az óra már mint 7 óra 9-re váltott. 2021. augusztus 5-e viszont nem múlt el nyomtalanul. Itt van Kántor Endre.
És Mihálovics András.
Meg a hallgatók a 0630-698-098-0 SMS, WhatsApp és Viber szám végén. Azt írja a hallgató, hogy a sötétség automatikusan megszűnik. Miből ez az idézet? Ez mindig felmerül.
Ez Tamás Pásztor.
Igen. Aztán a farkas nagyon szereti a betűket, felfalta a nagy ít, majd a piros kát is írja. Mérnök a utolérhetetlen szerelmese, ő a szóvicceknek, de felhívnám a figyelmet egy nemzetközi tanulmányra, mi szerint a szóviccelés komoly betegséget jelent.
Jó ez.
Úgyhogy
jó
volt, olvassunk ez. Ennek utána, és utána írogassunk szóvicceket én nékem. Nem jó a vízminőség ellenőrzés, csak a baktérium tartalmat nézi. Igen, meg kell vizsgálni a szabad vizek H2O tartalmát is.
Igen.
Javasolja a hallgató.
Igen, igen, igen.
De ha Ausztriában kollektív szerződések szabályozzák a fizetéseket, hogy mégis a magyarok az átlag és a medián alatt keresnek le? Ennek utána olvastam, mert a lapszemlében nem áll módunkban teljes mértékben kifejteni az összes megállapítását minden cikknek. Azt mondja, hogy a magyarok átlagos és medián béreire jelentős hatása van, hogy inkább fiatalabbak és középkorúak vállalnak a szomszédban munkát, még az anyagilag inkább megbecsült idősek közül kevesebben. Ennél is nagyobb szerepe van, hogy milyen végzettséggel, tapasztalattal és milyen iparágakban dolgoznak a magyarok, a hazai szektorok közül a vendéglátást, a takarítást, a biztonsági őr szolgáltatás magában foglaló területeken kb. Minden 8. magyar Ausztriában dolgozik. Tehát ezért van az, hogy elmaradunk, mert ugye eleve a kisebb kvalitású és nem túl jól fizetettekben vagyunk benne. Az olaj is sok mínusz, dörre.
Igen, rá, néztem a krúdot, a krúd az nem volt annyira extra sok, viszont igaza van a hallgatónak, a Nikkei az tovább ugye a mai kereskedésben eléggé csapkodják. 8% fölötti mínuszban van, hogyha jól láttam, úgyhogy nem állunk jól tőzsdeileg. Igen, 8,6% mínusz, úgyhogy erre lehet számítani, hogy havas, nyitáskor lesz itt csapkodás.
Boldog asszony ünnepe is van ma, lehet, hogy emiatt van Havaska, Hófehérke és Hargita névnap.
Igen, igen.
Emlékeztet a hallgató bennünket. No, hát lehet majd még bármiféle másik
közben a
témában.
VIX volatilitás index 26%-os pluszban, tehát ez is jelöli, hogy mennyire az arany árfolyama emelkedőben. Igen, úgyhogy nem állunk túl jól.
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
Indul a közlekedés pokol Budapesten ma. A Margit híd budai hídfőjénél ugye elkezdik a felújítást, három sávból csak kettőt lehet majd használni, ennek már a nyomai most megvannak, és azt kéri a közútkezelő, hogy ha lehet, válasszanak másik útvonalat az autósok. Ilyenkor a hétfő reggel a legnehezebb, hogyha még a rakparti lezárást nem vették el, és mindenképpen a Margit hídon kell átmenni valakinek, igen. De hát ennyiben nem ússzuk meg, mert kezdődik a sziget, ugye? Ami miatt pedig a Mozaik utca környékén és a budai alsó rakparton vannak korlátozások, aztán az egyes villamos vonalán is elég érdekes lesz, mert hogy szeptember 1-ig buszpótlóval lehet utazni, a Rákóczi úton pedig kezdik a buszsávok felújítását.
És a H8-as HÉV közlekedése is változik augusztus 6 és 18 között. Az Örs-vezérteren és Mogyoród között rövidített útvonalon közlekedik, módosul a menetrend, a Gödöllő és Mogyoród közti szakasz pedig pótlóbuszok fogják majd megtenni, Mogyoród és Szent Jakab között pedig egy másik fajta pótlóbuszra is át kell szállni, úgyhogy kemény lesz ez az egész, és ahogy tanult kollégám megjegyezte, az egyes villamos is itt van még nénékünk. Na, de ha már a HÉV szóba került, óriási ellenőrzés volt, óriási ellenőrzés, így apostrofálják a hírportálok.
Melyiken?
Hát tudod, beszéltünk arról, hogy a gödöllői HÉV-nél elég kemények vannak, kemény esetek vannak. A BRFK mellett a MÁV HÉV rendészeti csoportja, sőt a készenléti rendőrség is lecsapott az Őrs vezérterénél, illetve a H8 és H9-es HÉV budapesti szakaszán. Arra a vonalra nagyon sokan panaszkodnak, a kerepesi polgármester például arról beszélt, hogy a kiborítóan viselkedő, dohányzó, drogozó, a szerelvényre piszkító utasok nagy többsége az ő településére jár a HÉV-vel, a helyiek gyanúja szerint ugyanis itt szerezhetnek be kábítószert. És tartottak egy sajtótájékoztatót július közepén a hatóságok, hogy azt ígérték, hogy 6-8 percen belül riasztható egységeket is be fognak vetni a vonalon. Ezzel párhuzamosan zajlott ez az akció, 2800 embert igazoltattak, 120 járművet ellenőriztek, 58 embert fogtak el, 19-et körözés, 25 embert kábítószer birtoklás miatt. Egy ember eltiltás hatája alatt vezetett, 13 nem fizette be a szabálysértési bírságot, ami miatt a bíróság elzárás rendelt el. További 60 embert állítottak elő, köztük 52-t bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt bírságot szabtak ki, szabálysértési feljelentést tettek, például közterületi alkoholfogyasztás vagy közbiztonságra különösen veszélyes eszköz birtoklása
miatt. Igen, most az van ugye, hogy ez tényleg ez jól néz ki, meg eszméletlen nagy számok, meg minden, de itt rendszeres ellenőrzés kell.
Hát lehet, erre van ez a repülőegység, ez a 6-8 percen belül kihívható.
Hát jó, de most gondolj bele, hogy ezt, hogyha meg kell tenned minden, igen, értem, jó, jó, hogy van ilyen, valahogy azt kéne megoldani, hogy ne is kelljen kihívni folyamatosan, hogyha arrafele ingázol és jársz munkába, gondolod, mennyire életszerű az, hogy eleve nem tudsz felszállni, rögtön találkozol ezzel a problémával, akkor kiesik az a fél óra, amíg a munkába el tudnál jutni, szóval igen. Na, rendszeres konfliktusokra hívta fel a figyelmet.
Na.
A kerékpáros klub a Margit hídon, mert hogy pénteken írtak a Facebookon, egy nyílt levélben fordultak az illetékes hatóságokhoz, hogy tegyék biztonságossá a Margit hídi terelt közlekedést, mert sem a BKK, sem a Budapest közút nem kommunikálja az elvárt viselkedési formát. Hát én is jöttem át most többször, és ugye ott az van, hogy most egyszerre, tehát ahol elterelték a forgalmat, ott a kerékpárosok és a gyalogosok egyszerre mászkálnak, nyilván ilyenkor sok a turista is, és azt írták a bejegyzésükben, hogy ugye ez a Budapest legforgalmasabb belvárosi hídja, a Margit hídi kerékpár út felújításhoz és tereléshez kapcsolódóan nincsenek kommunikálva az, hogy merre kell menni. Az első nap óta nem segítenek a közlekedőknek abban, hogy a lehető legkevesebb konfliktus legyen. Nem tájékoztatják a közlekedőket az alternatív útvonalakról sem. Úgyhogy hát erre nagyon oda kell
figyelni. Ha már konfliktus, akkor én is beemelnék ide egyet. Egy ilyen konfliktusos hétfőnk van ma. Az első negyed évben elkövetett 24 esetet követően a második negyed évben tovább romlott a MÁV-start jegyvizsgálóit ért támadásokról szóló statisztika. Már 55 esetben érte atrocitás őket munkavégzés közben. és 2023-ban 78 alkalommal szenvedtek erőszakos támadást, 30 alkalommal tettegesség, 23 becsületsértés, két esetben pedig 8 napon túlgyógyuló sérülés is volt az idei első fél évnek a statisztikájában, és hogy miért kerül ez a fővárosi rovatba ez a hír? Hát azért, mert hogy a legproblémásabb vonal Budapest-Vác-Szob, ott 9 incidens történt.
Tudod, hogy miért?
Budapest-Szegléd vonal is ilyen, ott pedig 6.
Oké, a Vác-Szob útvonalról csak annyit, hogy elképesztő késések vannak. Az, amikor, tehát most ezt, azt, hogy amikor megnézed az applikációt, és azt látod, hogy gyakorlatilag az a vonat, amire te vársz, az majd másfél óra múlva fut be. Az előzőre nem tudsz felszállni, hogyha van jegyed, mert nem férsz fel, illetve, hogyha az alkalmazásból vásároltad egyed, arra nem érvényes. Tehát eszméletlen indulatok vannak, ezt értem.
Van ilyen, hogy vezető jegyvizsgáló.
Igen.
Kérlek szépen, és ő a MÁV Menet Közben nevű podcastjében.
Igen.
Ízlelgessük ezeket. Jó. MÁV podcast Menet Igen. Közben vezető jegyvizsgáló. Azt mondta, a legtöbb atrocitást a menetjegy nélküli utasok okozzák, akikkel vagy szóváltásba kerül az ember. Több esetben rendőrségi feljelentést is kellett tennem. A testkamerát nagyon szeretem, nagyon hasznosnak ítélem, elrettentő ereje van a renitens utasokkal szemben. Elmondható, hogy azok az utasok, akik megtámadják a jegyvizsgálat, valamilyen befolyásoltság alatt állnak.
Na, hát jó, lehet, hogy ez így van, és akkor visszavonom, amit az előbb mondtam, de mondjuk a te minek minősülsz akkor, hogyha megvetted az applikációban a jegyedet, felszállsz a vonatra, ami akkor ér oda, amikor te ott várakozol abban az időben, de kiderül, hogy az az előző vonat, és a jegyed nem érvényes rá. Tehát akkor te jegy nélkül utazol, vagy nem? Na mindegy, ez egy másik kérdés, szerintem erre biztos tudják a hallgatók a választ. Aki ezen az útvonalon közlekedik, nyugodtan írja meg tapasztalatait nekünk.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
Következzen egy jó kis muzsika, úgy hívják a zenekart, hogy Esso, és hát egy, hogy is mondjam, annak a Revival-nek a tagjai, most jelent meg ez a lemez egyébként, amit lehet mostanában látni, ez a nagyon egyszerűen felépített és jól betorzított rockzene Revival, ezt mindezt popposítva. Na, hogy milyen szépen ki tudtam fejezni magam, ugye?
Az élet nem más, mint kockázat.
Millás reggeli.
Zöld rendszámügyben van változás, egy ideje ígérgetik ezt, de hogy milyen irányú, és ez most akkor megoldás jelent a bizonyos problémákra, amelyek kétségkívül megvoltak bizonyos zöld rendszámot viselő modellek kapcsán, ezt majd Szörény András, a vezes.hu újságírója dekódolja nekünk. Szervusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok a drága hallgatóknak is.
Az első, mi a lépés, amelyet behúztak, egy ideje tényleg ígérgették, ki viselhet a jövőben, vagy milyen autó viselhet zöld rendszámot?
2024. szeptember 1 az a határnap, amitől fogva konnektorról tölthető akkumulátoros hibridek, illetve hatótávnövelős elektromos autók nem kaphatnak már zöld rendszámot. Ez ugye az új, meg újonnan forgalomban helyezett autókra vonatkozik, mindegy, hogy új vagy használt, ami most először kapna a rendszámot, de ennél ugye sokkal több embert érint az, hogy ezeket a nagyrészt egyébként plug-in hibrid autókat, amik lehetnek ugye V8-as Porsche Panamerától egészen szerény, tényleg takarékos Toyota Prius hibridekig, mindenféle típusú járművek, ezektől veszik el a zöld rendszámot november 26-os, 2026, bocsánat, novembertől fogják ezeket elvenni, ezeket a zöld rendszámokat, tehát gyakorlatilag egy bő két év múlva az összes konnektoros hibrid autósnak le kell adnia, le kell cserélnie a rendszámát, és ezzel ugye elveszítik elsősorban az ingyenes parkolásra való jogosultságot azokon a településeken, ahol ez még él, de később lehet, hogy elveszítik a zöld rendszámhoz kötődő egyéb vagyonadós, meg egyéb kedvezményeket is, tehát a cégautóadó kedvezményt, az, hogy nem kell átírási illetéket fizetniük, vagy vagyonszerzési illetéket a kocsikra, nem fizetnek ugye teljesítményadót, vagy gépjárműadót ezek után, a járművek után, tehát itt elég komoly pénzek forognak kockán, de viszonylag sporadikus információkat csöpögtet erről a kormány.
Na, mielőtt ezekre rátérnénk, az a plug-in hibrid az az, amiben van benzinmotor, meg elektromos is, és ezt ugye rá van bízva a tulajra, hogy ezt használja, ezt az elektromos motort, vagy nem használja.
Igen, tehát itt ezt, bocsánat, nem fejtettem ezt ki jobban, tehát ezek olyan autók, amelyekben van egy belső égési motor, ez legnagyobb részt 90, nem tudom hány százalékban, ugye egy benzines motor, dízel hibrid nagyon-nagyon-nagyon kevés van, ilyen konnektoros hibrid konstrukcióban, és egy elektromos motor, meg egy megfelelő méretű akkumulátor. Itt ugye az a gond ezekkel az autókkal, hogy az adott akkumulátor méret, ami főleg az 5-6-8 évvel ezelőtti konstrukciókban van, ez nyúlfarknyi elektromos hatótávot tesz lehetővé, tehát valóban bizonyos kocsiknál csak ilyen 15-25-30 km maximum, ha nagyon takarékosan közlekedünk velük, és hogy ezek ugye nem érdemelnek olyan kedvezményeket, mint a valódi elektromos autók. Ami ehhez kapcsolódóan azért műszakilag azt tegyük hozzá, hogy ezek az autók még lemerült, fullra lemerült akkumulátorra, vagy ha soha az életben nem töltötték őket, akkor is takarékosabbak, mint egy ugyanilyen benzines vagy sima dízel. Egyszerűen azért, mert ezek teljes hibridek, tehát azt látjuk a Toyota autóiban, hogy ezek tényleg takarékos és a fogyasztás csökkenteni képes megoldások, meg más márkáknál is, és ez a teljes hibrid technika benne van a plug-in hibridekben is, tehát az úgy nettó nem igaz, hogy ezek az autók többet fogyasztanának, mint hogyha nem zöldrendszámos plug-in hibridek volnának, hanem sima benzinesek, meg dízelek. Azokhoz képest igenis van egy jelentős fogyasztás csökkenés, akkor is, ha nem töltöd, de ez nem olyan arányú. Döntött erről a kormány, hogy itt valóban megtámogassák mindenféle kedvezménnyel őket.
Oké, majd mindjárt rátérünk arra, hogy esetleg hány autót érinthet ez, vagy inkább céges, vagy magánszemély, de azért, amikor összehasonlítást végeztek, akkor mondjuk egy ilyen nagy SUV esetében a almát az almával, tehát ugyanolyan SUV-t, ami mondjuk abszolút nem hibrid, hasonlítotok össze egy hibriddel, mert akkor lehet, hogy van megtakarítás, de mondjuk, hogyha azt nézed, hogy mi lett volna az eredeti célja ennek az egésznek, akkor nem ezek a több tonnás járművek lettek volna a célja. Azzal lehet igazán csökkenést elérni, hogyha kicsi, könnyű elektromos vagy hibrid járművek vannak.
Igen, ez sokkal jobb lett volna rögtön az elején, nem ilyen, eleve most nem fűnyűrű elvként megszüntetni mindegyik érintett autósnak, vagy mindegyik érintett autóra is, az eleve jó lett volna, mert rögtön azt mondani, hogy mondjuk 4-500 lóerős teljesítményű, meg belső égési motorral már 3-400 lóerős kocsikra nem jár ez a rendszer, ezt meg lehetett volna szabni, akár a benzines fogyasztási arány alapján, akár úgy, hogy teljesítménykorlátot vezetünk be, és szerintem senki semmit nem mondott volna rá, hogyha kevesebb luxus terepjáró parkol zöld rendszámmal a belvárosi különböző kávé beszerző helyek előtt, meg éttermek előtt, tehát ez tényleg társadalmilag elhiszem, hogy sokaknak szúrja a szemét, csak itt megint lehetett volna sokkal okosabban szabályozni úgy.
Épp akartam mondani, ilyetre, hogy ez egy jó döntés végre, nem? Közben a hallgatók meg cizellálják, mert ilyen kérdések jönnek, hogy ami 50 kilométer tud menni, az miért veszít el a zöldrendszámot? Miért nem a hatótáv kritériumot emelték, írja egy másik hallgató.
Ez egy rendkívül jogos és indokolt kérdés. Most ráadásul tényleg vannak már olyan konnektoros hibridek, most jöttek ki az elmúlt fél-egy évben, vagy a következő fél évben fognak piacra lépni, amelyek valóban elmennek, tehát valós forgalomban el tudnak menni 80-100 kilométert egy töltéssel. Nyilván itt is még van az a kockázat, hogy valaki nem tölti, de a gyakorlat azt mondhatja, hogy az elektromos autózásnak a csendessége, kifinagolt suhanás élménye, az igenis motiválja az embereket, hogyha egyébként van lehetőségük tölteni, vagy ennek mondjuk megvan az elszámolása, hogy ő az otthoni kis garázsában a céges autót hogy töltse, és ezt milyen módon tudja érvényesíteni, akkor ez azért egy működő dolog volt, tehát az úgy általánosságban nem igaz, hogy ezeket nem töltötték. Persze van, aki soha nem töltötte, van, akit ez nem érdekelt, van, akinek ez egy nagy HR is jó ahhoz képest, hogy kapott egy végtelen benzinkártyát, és akkor azzal mehetett a világ végére, hogy ő nem fog semmit töltögetni, meg ezzel nem tölti a drága becses idejét, de azért a plug-in hibridesek általában mozogtak az elektromos autózás felé, tehát nem arról van szó, hogy az csepet meg nem fogta volna őket.
Uh-huh. Aztán az is egy kérdés, hogy miért pont 2026, mert hogy ugye az első rendszám az 4 évig tart, tehát hogy ez is egy érdekes dátum, ezt is egy hallgató vetette fel. Én meg ehhez hozzátenném, hogy oké, ha nekem le kell cserélni a rendszámomat, mert megváltozott a szabályozás, az hogy kell intézni, ez kiderül ebből a szabályozási elképzelésből?
Ó, hát itt Hiamuri Senseihez fordulhatnak ezek az autósok. Sajnos, ami most kijött július 31-én a kormány rendeletben a magyar közlönyben, az csak annyi, november 30-tól, 2026. november 30-tól a közlekedési hatóságnak kötelessége kivonni a forgalomból, tehát levenni a rendszámot azokról a plug-in hibrid és hatótávnövelés elektromos autókról, ami gyakorlatilag az Opel Amperákat jelenti, vagy a BMW i3 Rex Range Extender és BMW i3-asokat, tehát nagyon-nagyon kevés autót, de nagyon sok plug-in hibridet érint, tehát ezekről le kell venni a rendszámot, ennyi jött ki most a kormány rendeletben, és egészen addig nem lehet őket visszahelyezni a forgalomba, amíg le nem cseréli a rendszámtáblát a tulaj. Most rendszámcserére ugye több megoldás van, vagy kikérheti ugyanazt a három betű, három számos zöld rendszámot szürke vagy fehér háttérrel, esetben fehér háttérrel, amilyen most van, vagy újra rendszámozhatja az autót. Egy kocsit átrendszámozni egyébként meglepően nem kerül sokba. A rendszám 8500 forintját mindenképpen ki kell fizetni mind a két konstrukcióban. Ha újra rendszámozott, tehát ezt a 223-as rendszámot kéri valaki a frissebbet rá, akkor az még 6000 forintot, se a forgalmit is cserélnie kell. De nem ez a nagy tétel ebben, hanem hogy ezeket az autókat elvileg ugye vagyonszerzési illeték nélkül és regisztrációs adó nélkül helyezték forgalomba. És a normális forgalomba helyezésnek az a menet, hogy az ember befizeti a regadót, kivéve, hogyha kedvezményként ezt neki nem kell megtennie. Ha ezt elveszítik ugyanúgy ezek a plug-in hibridek, tehát nem csak a zöld rendszámot, meg a parkolást, hanem ezt is, akkor ezekre majd regisztrációs adót is kellhet fizetni, de ezt még nem közölte az állam, hogy a apró munka hogy fog zajlani, és ez egy kb. 76 000 forintos költségű, tehát a plug-in hibridek, meg az összes hibrid autóra a regadó az 76 ezer forint egységesen a hibridekre, tehát akkor gondolom, hogy a plug-in hibridek is ebbe a kategóriába fognak esni. Használt autó ez egy picit avul, tehát a 76 ezerből valamennyi kedvezmény lesz egy 4-5-6 éves autóra. Uh-huh. Körülbelül ezzel lehet számolni, de 40 ezer autónál ez kb. 3 milliárd forint bevétel, tehát nem ez mozgatta a
nem, biztos, hogy nem. Ebben. Igen, igen, biztos, hogy nem a bevételszerzés. Viszont az is egy jó kérdés, hogy írja Miklós hallgató, hogy évelején vettünk plug-in autót 3 éves leasingre, mi lesz a maradvány értékkel? Úgyhogy meg miért kéne neki regadót fizetni, hiszen már forgalomban van az autó?
Igen, a forgalomban ez is tényleg ugye akkor lehet, hogy ezt nem verik rájuk újra, vagy nem verik rájuk pótlólag, ez nagyon én is abban reménykedem, hogy nem kell az embereknek ezt meg pluszból befizetni, vagy esetleg nem tudom, vagyonszerzési illetéket utólag fizetni, csak erre van, még ugye nincs részletszabályozás, és ebben neki teljesen igaza van, hogy amikor az ember beruház bármibe egy vállalat, ő vehetett volna egy teljesen elektromos autót, hogyha ez egy transzparens dolog, megmondják 4 éve, hogyha elérjük a jármű penetrációban azt a valahány százalékot, amitől már csak az elektromos autó kaphatna a zöld rendszámot, ez egy tök korrekt, meg lehetett volna mondani, hogy ennyi százaléknál már nem fogjuk támogatni csak a teljesen elektromosokat. Vagy azt mondhatták volna, hogy mondjuk ilyen hatótávval, ilyen teljesítményszinttől kaphatnak csak plug-in hibridek zöld rendszámot. De nem ez volt, hanem a régóta lebegtetett, majd egyszer elveszik a zöld rendszámot, az ilyen rajtütésszerűen nyár elején, ugye júniusban ez kiderült, hogy meg fog történni, és ezek a cégek tényleg jobban mondhatják azt, hogy ő akkor vehetett volna sokkal kevesebb pénzért sima dízel vagy benzines autót, vehetett volna több pénzért egy teljesen elektromost, aminél élvezhetné ezeket a kedvezményeket továbbra is, tehát a gazdálkodási biztonsága az számos esetben sérül, de mondjuk most bocsánat, de a mávos bejátszásotok kapcsán eszembe jutott, hogy én tegnap a Kék Hullám Expressen úgy utaztam, hogy a 6-os, 7-es, 8-as, 9-es kocsi után jött a 3-as. És ezt nekem tudni kéne, hogy amikor az alkalmazásban az ember nem tudja megmutatni a jegyét, mert nincs éppen mobilnet lefedettség valahol, és akkor téblából szerencsétlen jegyvizsgáló, az egyébként agressziómentes utassa a szemben, mint én. Tehát, hogy egy ilyen országban úgy látszik, hogy ezek így működnek.
Hát igen, figyelj, ez úgy működik, mint nagyon soknál, amit láttunk ezeknél a szabályozásokon, majd jönnek a részletek, de addig elvégzi a munkát a felháborodott köz, és akkor meg tudjuk, hogy mivel kell kiegészíteni a részletszabályokat, hogy mindenkinek megfelelő legyen. Úgyhogy most felháborodtunk, és akkor várjuk a részletszabályozást.
Igen, tehát akik a kristálykeserű újbecshasító csavarzárjával együtt cseppelettek fel a családi ünnepségeken, szerintem nyilván meg fogják tudni oldani, meg kimozogni. De hát nehéz.
De miért kell ez? Tehát miért lassan embert küldünk a Marsra, miért kell még mindig kimozogni dolgokat Magyarországon?
Mindenki kell, azért, hogy legyen mivel foglalkoznunk. András.
Jó. Oké. Okay.
Másik András, nagyon szépen köszönjük.
Szépen.
Folyt köv,
én
szerintem. Pont. Kitettük a 3 pontot. Köszönjük szépen.
Szia.
Köszönöm. Sziasztok!
Szörény András, a vezes.hu újságírója beszélt, hogy ki kaphat ezentúl zöld rendszámot, és ki nem, és miért.
Közben egyre nagyobb a baj. Bizony. A nemzetközi tőzsdéken 1987 óta úgy tűnik, hogy nem volt ilyen rossz napja a Nikkeinek. 11,5% most már a mínusz.
De a
akkor volt a fekete hétfő, 87-ben, 1987-ben, akkor 14,5% volt a mínusz a Nikkeinél, úgyhogy ahogy az amerikai gazdasággal kapcsolatos problémák elterjedtek, ugye az ázsiai kereskedésben reagálták ezt le legelőször. Hát ugye már pénteken is ilyen 5% fölötti mínuszban zárt a Nikkei, majdnem 6% mínuszban, de most hétfőn azért megadták neki, úgyhogy arra ne számítsunk, hogy jó hangulat lesz
de
Budapesten.
De a forint sincs jó bőrben, mert 398 forint fölött van már az árfolyam, úgyhogy valami izgalom körvonalazódik, majd szemmel tartjuk és beszámolunk arról, hogy miféle.
Mi várható a héten? Milyen adatok, információk, döntések befolyásolják a forint értékét, a tőzsdei hangulatot? Heti kitekintő, a Millás reggeli szakértői előrejelzése a héten várható fontos eseményekről a piacok tükrében.
No, hát Epik Győző van a vonal túlsó végén. Ő ugye az OTP elemzési központ elemzője. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
No, mielőtt rátérnénk arra, hogy mi várható a héten makrogazdasági szempontból, milyen adatok borzolják majd a kedélyeket, arról beszélünk egy kicsit, hogy most mi borzolja a kedélyeket, mert Ázsiában elég komoly visszaesés van a tőzsdén, és a forint is begyengült ma reggelre. Ennyire megijedt a piac a rossz amerikai munkaerőpiaci adat hallatán, vagy a recessziót vizionáló vélemények alapján?
Igen, hát ez a mostani hétvégén sokkal nyugodalmasabbnak ígérkezik, mint a múlt heti, ami ugye egy óriási tűzijátékot hozott. Itt ugye múlt hét szerdán volt a Fed ülés, amikor ugye Jerome Powell alapvetően azt hangsúlyozta, hogy kiemelt figyelemmel lesznek ugye az amerikai munkaerőpiac állapotára, és amíg ugye az elmúlt időszakban folyamatosan inkább az azt kommunikált, hogy a Fed ugye az inflációra figyel, stb. Addig most egyértelműen előtérbe került, hogy a Fed ugye a másik mandátumára is majd elkezd figyelni, ugye ez pedig a munkaerőpiaci adatok. És hát ugye egy ilyen felvezetés után jött ki pénteken egy vártnál gyengébb amerikai munkanélküliségi, illetve foglalkoztatási adat. Azért az hozzátartozik, hogy ez önmagában egyáltalán nem lett tragédia, hiszen továbbra is ugye nőtt az amerikai foglalkoztatás, csak ugye a piac fejében van ez a bűvös 200 ezeresnek tekintett határ, és ennek körülbelül a felét hozta bővülés tekintetében a legutóbbi adat, és hát kiegészítve ugye a két napon korábbi Jerome Powell beszéddel, ugye úgy tűnik, hogy erre a piac nagyon erősen reagált, erre a, hát inkább úgy mondom, hogy viszonylag gyenge, vagy várakozásoknál gyengébb munkaerőpiacra, az, mert azért ez fontos kiemelni, hogy azért ez továbbra is egy amerikai munkaerőpiac bővülését mutatja az adat, azért a munkanélküliség továbbra is alacsony, de úgy tűnik, hogy a piac most emiatt nagyon-nagyon ráugrott, úgymond erre a rossz adatra, és hirtelen nagyon megerősödtek ugye az amerikai recessziós félelmek, és más oldalról pedig ugye az amerikai kamatcsökkentési várakozások is ugye felerősödtek. Megjegyzem egyébként azért az elmúlt lehet azt mondani, hogy már közel 10 évben egyébként a piaci reakciók egyetlen voltak ennyire egységesek, mert ugye korábban ugye mindig úgy álltak hozzá, hogyha rosszabb makrogazdasági adat jön, akkor majd lazábbak lesznek a monetáris kondíciók, és hogy akkor az majd jó lesz a részvénypiacoknak, de most úgy tűnik, hogy úgymond az ilyen hagyományosabb olvasata valósult meg az adatnak, tehát hogy ugye a recessziós félelmek erősödése miatt ugye beadták a részvényeket, illetve a kockázatosabb eszközöktől szabadulnak a befektetők.
Uh-huh. meg ettől a, van egy mutató, amit Endre korábban beszámolt, egy korábbi Fed szakember, ami azt mondja, hogyha a munkaerőpiac...
Ja, ez a számszabály, ugye?
Igen, eléggé bonyolultan van megfogalmazva, akkor egyelő recesszió, nem hogy ettől ijedtek, meg hogy esetleg recesszióban van az amerikai gazdaság?
Hát az a helyzet, hogy ugye alig egy héttel a munkaerőpiac az megjelenés előtt, meg a második negyedéves amerikai GDP adat, ami meg ugye nem hogy lassulást mutatott, hanem ugye gyorsulást az első negyedéves bővüléshez képest. Ugye ez 2,7% volt ez az évesített negyedévben negyedév mutató, tehát az alapvetően ez egy erős bővülés. Ettől függetlenül lehet... Tehát ha valaki nagyon akar, valóban kicsit vegyesek az amerikai makrogazdasági adatok, tehát nem minden egy irányba mutat, tehát nem minden azt mutatja, hogy itt tényleg gyorsulhat a növekedés, vagy legalábbis semmi baj nincsen, de egyelőre az amerikai GDP adatok alapvetően kedvezően alakultak, erősen alakultak, és igazából ha a részleteit megnéztük ennek a GDP adatnak, azok is kedvezőek voltak, tehát egy alapvetően jó állapotban lévő gazdaság képét festették le. Ugye kicsit ellentétben ugye a magyar GDP adattal, ami ugye az első negyedévben kifejezetten meglepte pozitív irányba az elemzőket, viszont a szerkezete kedvezőtlen volt, amit ugye a másik negyedéves kedvezőtlen vissza is igazolt, tehát Amerikában nem ez a helyzet. Úgyhogy emiatt én azért azt gondolom, hogy önmagában egyetlen egy bárnál rosszabb amerikai munkaerőpiaci adat kapcsán, főleg azért láthattuk, hogy ezekben az adatokban szoktak lenni revíziók, tehát hogy simán lehetnek több tízezres revíziók az adatban, tehát volt már erre példa. Én azért azt gondolom, hogy egyelőre egy kicsit ráugrott a piac erre az információra, aminek az alapvető oka az az, hogy két nappal korábban a Fed elnöke igazából kihangsúlyozta, hogy most már ezt is figyelembe veszik.
Értem. No, akkor menjünk az e-heti történésekre, mert ott is azért lehetnek kedélyborzoló adatok. Például az, hogy jön hazai inflációs adat csütörtökön. A GDP adatunk nem sikerült valami fényesen, és akkor visszafogottan fogalmaztam. Lehet meglepetés a hazai infláció adatai tekintetében is?
Igen. Ugye a piaci várakozás és egyébként saját előrejelzésünk is azt valószínűsíti, hogy ugye az előző havi 3,7%-ról 4%-ra gyorsulhat a magyar infláció, és hogy ez a gyorsulás egyébként viszonylag széles bázisú lehet, tehát hogy több ilyen főbb termék és szolgáltatás csoportban történhet meg a gyorsulás. Viszont az hozzátartozik, hogy ez részben úgymond bázishatások következménye, tehát ugye a tavalyi év ilyen szakaszában már eléggé lejött ugye a rövid bázisú infláció, és igazából korábban is lehetett arra számítani, hogy évezen szakaszában kicsit ilyen pattogó lesz az infláció, tehát az egyik hónapban kicsit emelkedik, a másik hónapban kicsit csökken, és tehát ilyen értelemben még nem kell megijedni, mert nem kéne megijedni attól, hogy most lesz itt egy kisebb gyorsulás. Ami viszont probléma lehet, az, hogy ugye múlt héten jött ki az eurozónás inflációs adat, és ott ugye a maginfláció kifejezetten kellemetlen meglepetést okozott, tehát ugye a vártnál magasabb lett egy picit, és az is nagyon fontos, hogy az eurozónában ez az úgynevezett rövidbázisú évesített maginfláció, ez most már jó pár hónapja 3% fölött van, még ugye az éves index 3% alatt van. Ez ugye azt jelenti, hogy ha még kijön néhány ilyen adat, akkor az éves index is szépen elkezd majd visszagyorsulni 3% fölé. Tehát ilyen értelemben úgy tűnik, hogy még az eurozónában is, ugye amit sokszor hangsúlyoztunk, hogy azért a dezinfláció könnyű szakaszán túl vagyunk, de hogy azért ezeket a tartósabb komponenseket nem olyan könnyű lenyomni, és igazából a magyar inflációban is ugyanez a jelenség, ugyanez a probléma van, és hát ugye ezért lesz nagyon fontos majd látni a részleteket az adatból, hogy ezek a tartósabb komponensek hogyan alakulnak a magyar inflációban, mert ahogy említettem, nálunk is hasonló a helyzet, hogy azért az ilyen tartósabb inflációs komponensekben most már legalább egy fél éve igazából elakadt a dezinfláció. És hát alapvetően ez fogja majd meghatározni azt, hogy ugye egy banknak is mennyi mozgástere lesz a további kamatcsökkentésekkel.
Oké, értjük. Nagyon szépen köszönjük a kedvcsinálót, meg a gyors helyzetértékelés. Jó munkát, szép napot kívánunk mára.
Én is köszönöm. Sziasztok.
Szerbusz, minden jót. Epik Győzővel beszélgettünk például arról, hogy mi az az ijedelem a tőzsdéken ma reggel, meg a devizapiacon, meg arról, hogy milyen inflációs adatban reménykedhetünk a héten.
Izgalmas volt, hogy visszapattant a mélypontjáról a Nikkei, ami csak rövid ideig tartott sajnos, mert most már megint lejjebb van, már majdnem 12% ismét. Úgyhogy hát a volatilitás és a csapkodás az szerintem ki fog tartani a mai nap a piacokon biztosan, amíg jobban értelmezik ezeket az infókat.
Heti kitekintő rovatunk hangzott el. Minden héten azzal kezdjük, hogy elmondjuk, mire érdemes odafigyelni.
Megjött a Schmidt-Andi.
Schmidt-Tandi.
Igen.
Azt képzeljétek el, hogy nekem nagyon sok barátnőm engem úgy nevez.
Tandi?
Tandi. Egy volt pasim nevezett.
Mindenkinek megvan a maga keresztje.
De nem, hallottak, hogy így mondom el, Schmidt-Tandia, és azt lettem Tandi.
Na tessék, ezt nem tudtuk.
Nem tudtátok, ti nem így neveztek.
Na, szóval, hogy... mit is akartam kérdezni, András? Igen, hogy a kedves hallgatók mit írtak, mert csak egy üzenetet látok.
Ja, hogy mit írtak? Jól hallom, blablabla, hanyatlik a nyugat, blablabla. Aztán, ahol szerda éjszakáról csütörtök reggelre iparágokat szüntetnek meg egy rendelettel, ott ne akarjunk már évekre előre gondolkodni. Aztán dohog egy másik alkat, hogy 15 millás autónál 76 ezer a regisztrációs adó. Hát az hogy lehet? Aztán itt van, hogy a napközit ostorozza egy hallgató. Ha már a rendszám szóba került, a hétvégén ismét volt szerencsén rengeteg bicikliszállítást látni autóra applikálva a rendszám takarásával. Ez súlyos forintokkal büntetik, főleg külhonban. Aztán a mávapos hibára egy tipp, ha jön a kalóz és nincs térerre, akkor repülőüzemmódba kell rakni a telefont, elindítani újra a mávapot, és akkor csak az offline jegyeinket tölti le, írja Miska hallgató. Aztán nálunk a céges plugineket kötelező volt tölteni, van bennük egy eszköz, ami ellenőrzi ezt, aki nem tölti, bukja a kocsit, írja Szőke kapitány. Hát igen, így is lehetett volna hozzáállni ez a plugin kérdéshez, de...
Nem, azt szerintem tök jó volt, amit az András mondott, hogy máshogy kellett volna a szabályozást eleve elindítani. Úgyhogy tényleg volt az a visszásság, hogy ezek a óriási nagy luxus terepjárók, amik zöld rendszámmal foglalják a parkolóhelyeket, ez kiverte a biztosítékot már akkor is, ugye nyilván az a pár kilométeres hatótávú motor az nem arra volt hivatva, hogy ott bármiféle komoly környezeti csökkentés legyen. Na mindegy. Jön akkor a Schmidt-Andi a legfrissebb hírekkel, információkkal, utána pedig jövünk vissza mi adóvilág rovatunkban. Izlandra utazunk, mert a Tech Energy vezető országait nézzük át, úgyhogy ez egy nagyon klassz, különböző vezetőiparágakat és újítóiparágakat nézünk idén végig adóvilág rovatunkban, úgyhogy jön Gerendi Zoltán, a BDO ügyvezetője, adótanácsadó partnere és Feledi Botond külpolitikai szakértő.